Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ősz harmadik napján, kedden, több ember emlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord. A napközbeni hőségben megdőlt az országos melegrekord is, Kőrös Szakáll lett az új győztes, ott 36,5 fokot rögzítettek. És megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Annyira meleg volt a budapesti Lövei Klára gimnáziumban, hogy hazaküldték a diákokat. Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár a hőség miatt elrendelte az iskoláknál a hajnali szellőztetést, és arról is beszélt, az igazgatóknak megvan a jogkörük arra, hogy hőségriadós helyzetben rövidített órákat vagy oktatást rendeljenek el. Szabályozás nincs Magyarországon arra, hogy mennyi a maximális hőmérséklet, amelyben még megtarthatóak a tanítási órák, írják a hírportálok. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban az országban, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a bér, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmény Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3 ezer osztályban és 60 tankerületi központ és 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MT-nek. A komolyító mellett az üzleti élet, az iparvezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várhatóan jövő nyára elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a budapesti repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Magyarország és Bahrein egyszerre tagja a globális békepárti többségnek, amely annak ellenére létezik, hogy azt az európai fősodorbeli média folyamatosan le akarja tagadni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Manámában. Szijjártó Péter a bahreini kollégájával tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a világ jelenleg a veszélyek korát éli, mind Európában, mind a Közel-Keleten háború dúl. A magyar FestiPay komoly szoftverfejlesztési beruházást hajt végre Bahreinben, ennek része, hogy a cég fogja biztosítani a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma 1 helyi futamán, majd ezt referenciaként használva remélhetőleg más eseményeken is. A beruházást a magyar kormány 1 millió euróval támogatja. Egy másik megállapodás értelmében a jövő évtől kezdve évente 10 bahreini diák érkezhet állami ösztöndíjjal magyarországi egyetemekre. Ukrajna arra készül, hogy győzelmi terve részeként meghatározatlan ideig ellenőrzése alatt tartja azokat a területeket, amelyeket Oroszországban foglaltak el, jelentette ki Volodymyr Zelenszky az NBC News amerikai hírtelevíziónak. Az ukrán elnök szerint nekik egyébként nincs szükségük az orosz területekre, nem akarják ott elterjeszteni az ukrán életmódot, és orosz hadifoglyokat is csak azért ejtettek, hogy ukrán katonákra cserélhessék majd őket. Benyújtotta lemondását Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök előzőleg bejelentette, hogy a kormányban átalakítást hajtanak végre. Több kormánytag is lemondott később. A parlagfű pollen koncentrációja nagyon magas, tart a csúcsidőszak, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az érzékenyeknél már jelentkezhettek erős tünetek, orr- és szájnyálka hártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés például. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz még az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Folytatjuk a magyar űrkutatás, űrhajózással kapcsolatos témánkat. Farkas Bertalan az első magyar, aki kijutott a világűrbe, és dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos voltak a Matthias Corvinus kollégium vendégei a múlt héten. Ebből a beszélgetésből idézünk fel egy részletet. Aki kérdez, Stenger Kristóf az MCC egyetemi programjának diákja.
Miniszter biztos asszonytól szeretnénk kérdezni, hogy a Honvéd program keretében milyen képzést adnak az űrhajós jelölteknek, illetve hogy hogyan zajlik a kiválasztás? Milyen képzettséggel rendelkező személyek a célpont, akikből egy potenciálisan lehet űrhajós, illetve meddig tart a Honvéd program kiképzése?
Igen, amikor Dandár tábornok úr sikeresen repült, akkor még azért önmagában azért is, mert nagyon sok technológiát valóban akkor tanult meg az emberiség, akkor fejlesztettek ki. Itt azért az, hogy vadászpilóták közül került kiválasztásra két űrhajós jelölt, ugye Magyari Béla, illetve Farkas Bertalan, ez nem a véletlen éve volt. És ugyanígy volt az Egyesült Államokban is, az első generáció szinte kivétel nélkül pilóta, sőt katonai pilóta körből került ki. Ez azért az idők során változott, tehát egyre több úgynevezett polgári, tudós és egyéb foglalkozású ember került be az űrhajósok körébe, illetve mi most a Honvéd programon kifejezetten azt szerettük volna, és ez sikerült is elérni, hogy teljesen szélesre tájítva magyar fiatalok előtt ezt a lehetőséget. Úgyhogy amikor meghirdetésre került a program, akkor azért persze nyilván felsőfokú végzettség, magas szintű angol nyelvtudás, repórvosi, repülőorvosi engedély, tehát alapvető egészségügyi paraméterek azért már a jelentkezésre szükségesek voltak, de igyekeztünk minél szélesebbre nyitni a kaput, pont azért, mert azt szeretnénk, hogy ezt mindenki érezze, hogy ez ma már a 21. században akár bármely fiatal számára lehetőségként ott van, és ez igazán motiválja egyébként a fiatalokat. Maga a kiválasztás is, a kiválasztási procedúra is nagyon sok mindent megtanított a benne résztvevő szakembereknek, és a kiképzés is, ami például az Európai Ügynökséggel közösen, de azért nemzeti alapon, nemzeti program szerint zajlott és zajlik, és olyan képességekre, szaktudásra tettek szert a benne résztvevők, ami szerintem sok évtizedre előre már eredményként ott marad. Ilyen például a Semmelweis Egyetemnek számos eredménye, például az, hogy van most már űrorvos minősítésű kolléga, a Semmelweis Egyetem az Európai Ügynökség űrorvosi minősítését megszerezte az egyik doktornő, aki az orvosi csapatot vezeti. De azt is mondhatnánk, hogy, és hozzá kell tennem, hogy amikor a 1980-ban szintén ez volt az egyik legnagyobb eredménye a repülésnek, hogy nyilván azon túl, hogy Farkas Bertalan személyében magyar űrhajós lépett a világűrbe, de hát itt sok száz tudós és szakember tanult a programból, illetve képezte magát. De ugyanezt például az úgynevezett izolációs teszt kidolgozásánál ott a terrorellátási központnak a szakembereivel közösen végezték a Semmelweis Egyetem kollégái ezt a nagyon különleges hatnapos tréninget. Igazából fizikailag is nagyon megterhelő volt már most a kiképzésnek akár az itthon zajló része is, és mentálisan, pszichológiailag is folyamatosan a tesztelték és terhelték a jelölteket. Meg hát szakmailag is, például az orosz nyelvet meg kell tanulni az angol mellett, hiszen két hivatalos nyelve van az űrállomásnak, és valóban most látjuk, hogyha mondjuk be kell ülni egy szojúz űrhajóval, mert egész egyszerűen az a helyzet áll elő, akkor is tudnia kell az űrhajósnak, hogy ott mi van felírva a vezérőpultra. Na most az amerikai kiképzési központban pedig meg fognak ismerkedni, már megkezdték egyébként a kiképzést, megismerkednek minden részletével az űrállomásnak, ott van egy az egyes modellje az űrállomás minden moduljának, abban nekik teljesen otthonosan kell tudni mozogni, az űrhajót meg kell ismerni, úgyhogy amellett, hogy folytatják a fizikai és a szakmai tréninget is.
Számtalanszor megkérdezték tőlem az elmúlt hónapok során, mégis mi a különbség a két őrajos csapat kiválogatása között. Hát én azt hiszem, hogy a legérdekesebb dolog, amiről valószínűleg kevesen tudnak, az az, hogy a magyar orvosok bennünket vadászpilóták közül 7 vadászpilótát jelöltek ki. Ekkor 1977. decemberében lezárodott a magyar elképzelés. Magyar orvosok javasoltak a szovjet kollégáknak, őrszakembereknek, orvosoknak, hogy ki az a 7 vadászpilóta, akik a magyar játékszabrak szerint nyilván beleértve az ő a szovjetek elképzelését, és utána ez a dolog lezárodott. Egytől a pillanattól kezdve már csak a szovjetek válogattak bennünket. Tehát a 7 vadász magyar vadászpilótából, de nem csak nálunk, hanem így volt Lengyelországban, így volt Németországban, így volt Kubában, mindenhol, ahol a szovjetek települtek a űrhajós kollégáim. És utána a szovjetek válogattak bennünket, a 7 űrhajós jelöltből Magyarországon. Elek Laci, Magyari Béla, Buckó Imre és én maradtam. De ezt a 4 űrhajós jelöltet már a szovjetek válogatták, akkor magyarok már nem szólhattak bele. Na most érdekes dolog volt, amikor ez szóba került, hogy akkor Magyarországon is hagyjuk kerüljön űrhajós a világűrbe. Nem volt annyi vadászpilótánk, most elnézést, hogy vadászpilótákat mondom, mert minden országban valóban vadászpilótákból képezték ki a űrhajósokat. 31 néhány vadászpilótánk van. Ez nem merítési lehetőség. 32 ember, akkor, amikor 247, hát jelentkeztek. Ez egy fantasztikus merítési lehetőség volt, és ebből válogatták ki először azt a 26-ot, és a 26-ból lettek.
Igen,
és érdekes, csak történelmet mesélem, hogy nálunk voltunk, mi is akkor kb. 240-en voltunk vadászpilóták, itt 247 nem vadászpilóta, utána belőlük lett 26, belőlünket 27. 27-ből lettünk 11-en, belőlük lett 8. A 8-ból lettek 4-en,
először 4-en.
Mi pedig a 7-ből lettünk 4-en. a négyből lettünk ketten, ők is a négyből lettek ketten, és a kettőből fog egy repülni. Ez annyira fantasztikus történet, még olyan nagyon szépen megismétlődik minden.
És még egyet ehhez hadd tegyek hozzá, bocsánat, hogy itt a kérdés előtt már válaszolunk, de hát ha már, hogy vannak például már, ami mi a hozzáadott érték egy nemzeti programnak. Kapu Tibor űrhajós előtt, Cserényi Gyula tartalékos űrhajós előtt. Mit jelent ez? Hogyha ne adja az Isten, bármi történik, akkor is biztos, hogy magyar kutató űrhajós vesz részt a misszióban, hiszen van egy magyar tartaléka a magyar űrhajósnak. A lengyel kollégánál ez nem így van, ugye ott az Európai Ügynökség válogatásán, amit meghirdettek, egy lengyel nemzetiségű is kiválasztásra került, de hogyha bármi olyan helyzet áll elő, az a szék az Európai Ügynökség számára van ott, nem Lengyelország számára. Tehát azért én azt gondolom, hogy ezek azok a nem is nüanszok, amik mutatják, hogy mit jelent az, hogyha egy ilyen high-tech, nagy tudás igénylő szektorban nemzeti megközelítésben és nemzeti program mentén dolgozik egy ország. Ráadásul a tartalmát, a tudományos tartalmát ennek a programnak is alapvetően a magyar kutatók, tudósok határozhatják meg. Nyilván azért a nemzetközi űrállomás üzemeltető űrügynökségek, és itt elsősorban az amerikai, a NASA dönti el a végén minden egyes részletről, hogy jóvá hagyja vagy nem, de ez azért van így, ahogy annak idején is ez így volt, hogy azért a nemzeti kompetencián túlmutat egy űrállomáson a részvétel, az ott végzett tevékenység is. De óriási mozgástér van így a nemzeti képességek fejlesztésére. Tehát mi egy nagyon bátor lépést tettünk előre. Egyébként az Axiom Space-tel Magyarország kezdett először tárgyalni, utánunk, a mi példánkat követve, kezdte az Európai Ügynökség is. Az, hogy mi azért vártunk a program megvalósításában egy picit, egy-két missziót kvázi magunk elé engedve, annak más okai vannak, az, hogy ugye eredetileg itt azért mi a 30 napos missziót indítottuk el, de mit látjuk, a legfontosabb az az, hogy ha most úgy néz ki, éppen 14 nap, akkor is a legfontosabb az az, hogy az nemzeti program mentén tudja megvalósulni.
Egy-egy ürepülés során arra lennék kíváncsi, hogy milyen feladatokat kell teljesíteni, milyen ürepülésnek a célja, milyen méréseket, kutatásokat kell elvégezni, és miniszter biztos asszony említette, hogy minden ürepülők kutatómérnökökként jutnak az űrbe az űrhajósaink.
Igen, itt a tartalmát azt tudjuk mondani, és itt egy picit türelmet kérjük még azért a közérdeklődéstől. Annak nem az az oka, hogy nem tudnánk, hogy mit szeretnénk ott végezni, vagy ne lenne rengeteg hasznos és jó kísérleti javaslat, de a véglegesítését a nemzetközi board fogja megtenni. Tehát mi alapkísérleteket és az OPEC-hol nyitott felhívásban beérkező több tucatnyi egyéb nagyon jó kísérleti javaslatot összefogva szeretnénk az anyagtudományot, ha már Miskolcon beszélgetünk, azért az űr technológiai felelvárában vagyunk. De ne felejtsük el, és Miskolc nem most kezdte ezt egyébként itt. Nagy szeretettel köszöntöm Rossz András professzort az első sorban. Tehát a Miskolci Egyetem, de mondhatnánk ugye Bárci Pál, és a sok-sok olyan név van, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Miskolc nemzetközileg az űrtevékenységben számon tartják. Tehát nyilván az anyagtudományi kísérleti irány, az élet, a növények vizsgálata, a biológiai kísérletek, ezek azok az irányok, sugárzásmérés és így tovább, amiben hagyományosan jó Magyarország, és nagyon jó kísérleti javaslatok érkeztek még mellé, és a végleges összeállítás a kísérleti csomagnak az a nemzetközi partnerekkel együtt történhet csak meg. De van egy olyan lába, amit az Európai Ügynökség és az amerikaiak is kifejezetten kértek tőlünk, és ez a kommunikáció és az oktatás. Mert ha a legfontosabb hozzáadott értéke egy ilyen repülésnek, ami egyébként 1980-ban is az egyik legfontosabb eredmény volt, hogy generációk sorát inspirálja. Tehát fiatalokat, gyerekeket és fiatal egyetemistákat indít el a természettudomány és az űrtevékenység irányába egy ilyen program. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon hangsúlyos az összes olyan lehetőség, ahol a fiatalok tanulhatnak ebből a programból.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Farkas Bertalannal, az első magyarral, aki kijutott a világűrbe, és dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, Stenger Kristóf, az MCC egyetemi programjának diákja beszélget.
Dandertábornok úrtól szeretnénk kérdezni, hogy édesapám úgy mesélte, hogy Dandertábornok úr vitt magával egy tévémocit annak idején az űrbe. Ennek mi volt a célja?
Ott lelegett az űrben a tévémocit.
Ennek az volt a célja, hogy egy titkot fogunk elárulni, hogy lehet, hogy te sem tudod.
Hát ez biztos.
Hogy ez a tévémocit, ha minden igaz, másodszor fog a világűrbe járni. Szeretnénk, hogy az amerikaiak megengednék, bár a tévémac az enyém. És nagyon-nagyon-nagyon nagy biztonságot kell, hogy érezzek, hogy ez a tévémac kerül vissza, és legyen újból az enyém, de legalább helyettem ő repüljön kétszer. Ez valamikor a 80-as években a televízióban szereplő maci, ez egy csodálatos dolog volt az akkori ifjúság számára, és a Szabó József a barátom kitalálta, hogy vigyem magamtól, mondom, ki vigyem, hát most teljesen mindegy. Szóltam a szovjet kollégáknak, azt mondták, persze, hány kiló, mondd el, hogy hány kiló, akkor néhány gram az egész. Vigyek csak hozzá, nyugodtan is így bekerült az én tiszteletemre, ugyanez ezt Amerikában is el kell mindent mérni, meg azon, ha NASA egyáltalán fogja engedni. De az igazság az, hogy én biztos vagyok abban, hogy amit az előbb is ezt szeretném megismételni, illetve megerősíteni téged, hogy az az óriási csoda város talán magyarokkal, hogyha ne talántán bármi történik a Kapu Tiborral, akkor ott van a második magyar űrhajós. Ez a lengyelek esetében nincsen. Mert ha a lengyel űrhajós valami miatt kimarad ebből a négyes csapatból, akkor utána el kell gyújtani.
Csak kibicsekik a bokája.
Bármi, hát bármi, az utolsó másodpercben is történt valami. Én emlékszem, amikor a csillagvárosból megérkeztünk Bajkonurba, egy héttel az ürepülésen előtt, orvos elől, orvos hátul, orvos balról, orvos jobbról. Meg az volt a szerencsé, hogy fölül nem voltak, orvos elől nem voltak, annyira vigyáztak ránk, hogy nehogy ott az utolsó pillanatban legyen valami. Történhet bármi. De akkor a magyar őrök szempontjából, magyar őrök szempontjából nem lesz veszteség, mert ugyanúgy fog Gyula felkészülni a tudományos program végrehajtására, óriási dolog. De a lengyel helyett akkor valakit majd ki kell választani, mert azért az ünneplés nem maradhat el, mert a lengyel véletlenül kiesett, Istenül az, hogy így történik, de kiesett. Tudnék, nagyon érdekes dolog, mert a Peggy az egy amerikai nagyon tapasztalt űrhajós lány, hölgy, ő lesz a parancsnok, és nagyon érdekes, egy indiai vadászpilóta, berepülőpilóta lett a parancsnok helyettes, aki igazából űrhajósként. Tudnék, minden egyes ürepülés során, ahogy te az előbb említetted, a tudományosan felkészült űrhajósok, azok a űrrepülőgép fedélzete mindig második, harmadik sorban egy-egy feladatra felkészítették őket, így repültek. Az első sorban mai napig azok a volt vadászpilóták vagy berepülőpilóták, akik valóban repülési tapasztalattal, vagy éppen űrrepülési tapasztalattal rendelkeznek. Ők azok, akik az egész programot gyakorlatilag hát minden mozdulatát kell, hogy ismerjék, és ha probléma van, akkor minden felelősség az ő bajokra szakad. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy nekünk ez a lehetőség megvan, ez egy óriási dolog, és én abban biztos vagyok, hogy amikor visszatér a következő magyar őrhajós, az megint kell, hogy egy óriási lökést adjon a magyar űrkutatásnak, ha tetszik, ha nem. Itt volt ez, ha jól emlékszem, ugye az én ürepülésem, de ha visszagondolok, és én azt csináltam, hogy amikor a Magyar Béla nem került a világűrbe, akkor én hazahoztam mindent a világűrből, és azokat a kapszulákat, amiket én magyar kísérlet sorozatként fölvittem, én átadtam Bélának is veled együtt, te voltál a szakmai irányítója, ezeket a kapszulákat ti bontogattátok, elemeztétek is szakmai dolgokban, könyveket írtatok róla. Fantasztikus dolog volt egyébként ilyen szempontból.
Még a tévém azt az annyit egyébként, hogy Szabó József egy csodálatos szakember és fantasztikus alakja volt a magyar űrkutatásnak, de azért ez a gondolat, ez túlmutatott azon, gondoljuk csak bele, hogy milyen vicces egy kis macit felvinni. Pontosan azt tudta Tamár úr, hogy mi az, amivel egy Hát én akkor még zsengényet voltam. Becsalítom, hogy az interneten felelhető. Tehát 10 évesen nekem ez egy olyan, és az egész generációnak, hát szóriási volt. Hát, mi az, ami egy 8-10 éves gyereknek a figyelmét megragadja? A kedvenc figurája, a kedvenc rajzfilm figurája. És ez így is volt, hát egész az iskolákban már szabályosan ilyen poszter versenyeket rendeztünk, ezt már egyszer elmeséltem, hogy én is elindultam ezen, bár ezt utólag így azt gondolom, hogy tekintettem, hogy de sokan is az Interkosmosban dolgozott, lehet, hogy így a mi poszterünk az nem véletlenül is sikerült remekül. De azért ez de mindenki inspirált. Tehát igen, ezeken múlnak a dolgok, hogy egy gyerek egy jó pillanatban kap el egy olyan impulzust, amitől a figyelme a technológia felé fordul, a természettudomány felé fordul, az űr felé fordul adott esetben, és utána lehet, hogy jön lesz a következő Nobel-díjas, vagy a következő űrhajós, ezt nem lehet tudni, de igen, egy tévémacin is múlhat.
Olyan kérdéssel zárnám, hogy a magánvállalatok, mint a SpaceX, esetleg a jövőben kiszoríthatják a nemzeti űrprogramokat, illetve milyen helyen szerepelhetnek a jövőben a magánvállalatok az űrkutatásban, emberszállításban az űrben?
Hát ez az egy kérdés önmagában betöltene egy estét, ugyanis amit láttunk, ezt most próbálok röviden válaszolni, de nem lesz könnyű, hogy teljesen átrendeződött az egész űrszektor. Valaha valóban nagy állami programokkal indult el, és bár az amerikaiaknál rögtön ott voltak a magánvállalatok, de azért mégis egy Apollo programot, azért ez egy állami célkitűzés, ugye Kennedy elnök bejelenti, ez egy közös állami feladat, hogy eljutni a Holdig. Ehelyett mostanra már egy nagy részét az űrtevékenységnek részben vagy egészben magánvállalatok vették. Tehát elég csak valóban a SpaceX-re gondolni, mind az űrhajófejlesztés, mind a rakétafejlesztés, mind a műhold, meg a konstellációk terén. És van is helye a magánvilágnak, mert hiszen profitábilis szektorról beszélgetünk, de nem lehet teljes egészében átengedni a magánszférának ezt a területet, mert pont azért, mert kritikus infrastruktúráról van szó. Tehát a műholdak, most kicsit ellépve az űrhajózástól, a műholdak ezreinek köszönhetünk ma globális szolgáltatásokat. Erre nem mondhatják azt az államok, hogy ebben mi nem akarunk beleszólni, részt venni, hanem teljes egészében átengedjük magánvállalatoknak, mert onnantól kezdve mindenki érzi, hogy ugyanaz, mint hogy az ivóvízbázisunkat, vagy a közlekedésüket, vagy bármi más teljes egészében kivonulna az állam. Ezzel együtt az iránya az, és pont az alsópályás, alacsonypályás laboratóriumok űrállomások tekintetében, hogy most, ha az ISS befejezi a nemzetközi űrállomása az életciklusát, akkor várhatóan magán laboratóriumokat fognak helyette majd a Föld körül üzemeltetni, hiszen egyébként rendkívül fontos, ez egy kutatólaboratórium, mint olyan kémiai reakciók tudnak lezajlani a súlytalanságban, ami a Föld felszínen eleve nem. Tehát ez a gyógyszerfejlesztésnek már egy olyan lehetőség nyitja meg, amit ki kell használni, és nagyon sok egyéb kutatásnak. És erre be is neveznek, egyébként pont az Axiom Space az egyik vállalat, amelyik készül építeni privát űrállomást. Az biztos, hogy a Hold is most már közeli céllá vált, a Hold bázis és a Hold körüli bázis, tehát az űrhajós létszám, a szükséges űrhajós létszám az növekedni fog, hogyha ez az űrtevékenység ebben az irányba indul tovább.
Talán egy kicsit viccesen szabad mondani?
Természetesen.
Velem történt. Fantasztikus tömeg fogadott, odajött hozzám egy kisfiú a szüleivel, a szülők állt oldalon, és akkor a kisfiú, 8-10 éves, nagyon aranyos kisfiú volt, nagyon bátor, Berci bácsi, szeretnék veled kezet fogni, azért jöttem. Elmondom, nagyon kedvesen, köszönöm szépen. És akkor szinte elkezdődött közöttünk egy ismerkedés, beszélgetés. Kérdezem tőle, hogy és hogy megy a tanulás? Nagyszerű. Hogy megy a sport? Kiváló. Mi szeretnél lenni? Azt mondja nekem, gondolkodik, látszott rajta, hogy most hogy válaszoljon. Azt mondja, mint őszinte, vagy pedig manőverezem, mint egy felnőtt. Hát azt mondja, tudod, űrhajós akartam lenni. Én teljesen, mondjuk a magyar nyelvben tisztában vagyok, az akartam lenni, az nem azt jelenti, hogy akarok lenni. Gyerekről van szó. De mondom, ne arra, hogy hát, hogy működik, akartam lenni. Hát most már mi szeretnél lenni? Egyébként gondolkodik, lesülti a szemét, és akkor utána mégiscsak ránéve. Azt mondja, tudod mit, most már futballista. Teljesen zavarban voltam, de örülök, hogy Sokat olvastam Berci bácsiról, mert Berci bácsi imádta a futbolt, és én valószínűleg amikor én nagyon-nagyon Csillagvárosban, én a Lámbőrban voltam a futballban, és örültem neki. De mondom, és miért? Hát azt mondja, azért, mert nézem a televíziót, és a futballban nagyon sok pénz van. Jó, most megfogtad ennek az
egészet. De most már az technológiában is.
Igen, hogy nagyon sok pénz van a futballban. 8-10 éves kisgyerek azon gondolkodik, hogy nem az ők a tetszene neki, hanem egy ilyen pénzes vágányra terjedt a gondolat.
Na, de most már Elon Musk is, ezért nem
szegény gyerek. Igen, igen, igen. Én azért bátran merem mondani itt élő fiatalok számára, hogy készülni kell arra, hogy valamikor néhány év múlva, évtized múlva biztos vagyok benne, hogy magánunkai körállomások lesznek, és lesznek ők turisták. Na most a űrhajósai nem űrtősekként fognak repülni, ezt én mindig elmondom. Az a kettő között óriási különbség van. De hogy lesznek olyan űrállomások, ahová a pénzed megvan, meg a hölgynek is megvan, vagy te fizeted a hölgyét, és nézel sepetet, fent a világűrben, súlytalanság állapotából fogják jelentet. Eljön ezen, most mosolygunk. Én is mosolyogtam gyerekként, mikor lejjegyő a könyveit olvastam, utazásra ott a Jóisten. És amikor fent vagyok, eszembe, mondjuk, hogy olyan gyönyörűen leírtad, hogy mi a súlytalanság, és mi a rakéta elvileg, mert anélkül rakéta nélkül sajnos nem lehet a világűrbe kerülni. Egyenlőre.
Neve nincs, de mégis van, nem szól mégsem antalan. Minden este jelzi ő, ha eljön a meseidő. Kényelmesen készülődik, fogad most és levetkőzik. Pizsamába bújik ő, ha eljön a meseidő.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Farkas Bertalan űrhajóssal és Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, Stenger Kristóf az MCC egyetemi programjának diákja beszélgetett, akik múlt héten voltak a Miskolci Képzési Központ vendégei. A beszélgetés második részét sugároztuk, én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datolya parton című hangjátékának 18. részét halljátok.
Miközben Elbán herceg és követői papagáj háton szárnyaltak Lovetta felé, Mokka szigetén Dundi Bandi magához tért több napig tartó eszméletlen állapotából. Ugyan magánál volt még, mikor társai becipelték a kapucsinusok nagy termébe, de annyira legyengült már, hogy teljesen kiesett az emlékezetéből minden, ami a mentőcsónakban való hánykolódás óta történt. A mellette ücsörgő kapucsinus szerzetes láttán először megrémült. A csuhás alak rögtön felugrott, és se szó, se beszéd kirontott a teremből. Néhány perc elteltével megérkezett Makkiátó apát. akiről Bandi számára is hamar kiderült, hogy igazi mestere az orvoslásnak. Első kérdése az volt ugyanis, hogy nem enne vagy inna-e valamit a hosszú álomból ébredező beteg. A nagybeteg jó ízűen elfogyasztott egy guriga törpe birka sajtot friss cipóval és vajjal, utána elmajszolt 3 szelet sonkát mustárral és avokádókrémmel, végül leöblítette a lakomát 2 hatalmas korsó kókusztejjel. Macchiato apát mindvégig mellette maradt, elégedetten szemlélve, milyen jó étvágyjal táplálkozik a pocakos egérlegény. Nem zavarta meg a lakmározást kérdésekkel és magyarázatokkal, hanem türelmesen kivárta, míg Bandi, éhét elverve, maga kezd faggatózni. Akkor elmesélte neki érkezésének történetét és társai aggodalmát. Bandi mindent tudni akart, és egészen lázba jött, mikor megtudta, hogy az apát szabad idejében csodálatos szerkentyűket fabrikál, és még csodásabb hatású gyógyszereket kotyvaszt.
Bár csak láthatnám a dolgozószobád, élek halok az eféle tudós dolgokért.
Ha erődből futja, oda vezetlek. Úgyis sok dolgom van már, a csupa pepecselés apróság, de roppant időigényes. Ha szívesen velem tartasz, be is segíthetsz akár, munka közben pedig lesz időnk kedvünkre beszélgetni.
A dolgozószoba Bandit legalább annyira ámulatba ejtette, mint egy héttel azelőtt Ruminét, Balikót és a kapitányt. A plafonig érő könyvespolcokon sorakozó gyönyörű könyvek látványa is lenyűgöző volt, de a csodás eszközöket rejtő vitrinek 1000-szeres izgalommal kecsegtettek. Bandi tátott szájjal bámulta a részcsövekből, üvegfiolákból, színes lapocskákból, faragott fából, ezüst húzalokból álló, finom kidolgozású eszközöket, amelyekről még csak nem is sejtette, mire használhatók. Találomra rábökött egy furcsa készülékre, amire apró felhőket, villámokat, hullámokat és különféle állatokat festettek. Az apát mosolyogva magyarázta a szerkentyű működését.
Egyszerű időjósló berendezés, ez olyasmi, mint a barométer, spekulatórium a neve. Napokkal előre leolvasható róla, milyen idő várható.
Eddig értem. Sebestyénnek is van barométere a szél királynőn. De mit keres itt rajta ez a rengeteg állat?
Itt kezdődik az én tudományom. Mert hogy a berendezés arra is képes, hogy előre lássa, milyen látogatókra számíthatok a közeljövőben.
A mi jövetelünket is jelezte?
Azt sajnos nem. Arra nincs hely a kijelzőn, hogy minden állatfajt feltüntessek rajta. Csak a Datoja parton is gyakran megforduló népeket rajzoltam fel rá.
És most mire számíthatunk? Kicsit össze-visszának tűnik nekem ez a sok mutató, főleg, hogy folyamatosan mozgásban vannak. De mintha mégis azt a kövér bogarat akarná kijelölni.
Mutasd csak!
Macchiato apát kivette Bandi kezéből a berendezést.
Valami rosszat jelent.
Különös. A mutatók szinte soha nem mozognak egyfolytában. Nézd, egyik percben napsütéses időt jelez, másik percben vihart. Csendes időt és tarajos hullámokat.
De mit jelent ez a kövér bogár?
Az a Fortuna bogár, ami a legendák szerint képes teljesen megfordítani a sorsunk folyását. Ritka, majdhogy nem mesebeli jószág. Az ő alakja olyan látogatót jelöl, aki nagy változást hozhat az életünkben.
Ezek szerint nem egy Fortuna bogár fog eljönni a szigetre?
Bármilyen nemzetség szülötte lehet ez a látogató, annyi biztos csupán, hogy vagy nagyon jóra fordítja a sorsunkat, vagy mérhetetlen nagy balszerencsét zúdít ránk.
De jó lenne tudni, ki lesz az a látogató. Nézd, a mutató időnként átugrik a denevérre, meg a sejemmajomra.
Lehet, hogy csak telement porral az érzékelő. Tedd oda, fiam, az asztalomra. Alkalomattán kipucolom a fogaskerekeket.
Macchiato apát újabb szerkezeteket vett elő, Dondi Bandi pedig ámulva figyelte. Egyszerre egy aranyszínű, ékszerhez hasonló tárgyat vett észre.
Hát ez meg mi a csuda?
Ez az egyik legbecsesebb kincsem, a veritométer. Érzékeli, hogy a beszélő őszintén szól-e, vagy be akar csapni. Ha hazugságot hall, rögtön megcsörren. Ez volt a Mancsomban akkor is, amikor egy héttel ezelőtt partra vetődtél társaiddal a szigetünkön, és bebocsátást kértetek ének évadján. Bár a kapitányotok beszámolója mód felett hihetetlenül hangzott, a veritométer minden kétséget kizáróan jelezte, hogy mégis hinnem kell neki. Ezért nyújtottunk nektek menedéket.
Még szerencse! Kipróbálhatom?
Csak tessék, itt kell bekapcsolni.
Dundi Bondinak hívnak!
Néma csend. A veritométer elfogadta a bemutatkozást.
Roland a nevem! A társaim elhajóztak a szárazföldre. Rumini a szokásától eltérően nem keveredett bajba. A többiek viszont a legnagyobb biztonságban vannak. Hamarosan minden jóra fordul.
Bondi kétségbe esetten nézett az apátra.
Legjobb lesz, ha most leteszed a veritométert, hogy azt is kitisztogassam. Nyilvánvalóan elromlott benne az igazságérzékelő.
Bondi a spekulatórium mellé helyezte a veritométert. Szívében rossz érzés motoszkált. Az aku vezette papagájcsapat kitartóan szárnyalt Lovetta felé. Csőrükben tartva, lábukkal markolva cipelték a transzparensekben kucorgó sejemmajmokat és makákókat, mások hátukon hurcolták a kissé rémülten kapaszkodó egereket. A csapat mögött szelte a levegőt Doppler Armin és a többi Kaptárhegyről szökött denevér. A papagájok már igen fáradtak voltak.
Egyáltalán nem könnyű hírvivőnek lenni.
Főleg így, hogy szó szerint a csőrötökben szállítjátok a legfrissebb híreket.
Napnyugtakor már kirajzolódott a távolban a tenger, és a part mellett elterülő Lovetta körvonala. Aku számítása szerint a sötétség beálltára meg is kellett érkezniük a fővárosba. A papagájok rövid tanácskozás után úgy határoztak, hogy a város fényeit útjelzőként használva még az este berepülnek Lovettába. Elbán herceg feje amiatt főtt, hogy kiokoskodja, miként tudna legegyszerűbben bejutni a palotába, mert az bizonyos volt, hogy az őrök nem fogják csak úgy beereszteni. Sem akkor, ha egyszerű alattvalónak adja ki magát, sem akkor, ha emelt fővel Elbán hercegként járul a főkapuhoz. A herceg megosztotta Akuval gyötrő kétségeit, de a papagáj megnyugtatta.
Már intézkedtem ez ügyben. Van egy régi hírmondó, aki Dorgál király emlékének tiszteletére elvállalta, hogy bejuttat a várba. A neve Bulvár Boldizsár.
Bulvár Boldizsár nyugállományú reggeli papagáj volt. Ő valamilyen csoda folytán hamarabb értesült az eseményekről, mint Herdál király hírszerzői és besugói. A király ezért úgy döntött, hogy jó pénzért személyes hírmondójaként alkalmazza az öreg Boldit. A papagáj olyan megszokott régi látogató volt már a várban, hogy az őrök rendszerint pillantásra sem méltatták. Feltűnés nélkül kinyithatott bármilyen ajtót belülről. Mert Bulvár Boldizsár a királyi vár titkos ajtóit is ismerte. Hogy ki avatta be a titkokba, persze nem árulta el, de Akut ez nem is érdekelte. Az volt a fontos csupán, hogy hamarosan megnyílik Elbán herceg előtt az út a palotába. Azonnal cselekedni kellett. Megegyeztek, hogy három papagáj a megbeszélt találkozó helyre röpíti Elbánt, a többiek kis csoportokban lehetőleg feltűnés nélkül a főtér közelébe vonulnak. Ha Elbán herceg sikerrel jár, kinyittatja a főkaput, hogy hőtársai csatlakozhassanak hozzá a várban. Ha kudarcot vall és Herdál király fogva tartja, társai a papagájok segítségével városszerte elhíresztelik az igazságot a herceg visszatéréséről. Hát, ha a nép felismeri, hogy éveken át becsapták, és fellázadt Herdál ellen. A papagájok erős szárnycsapásokkal repítették Elbán herceget a palota mögötti parkba, ahol az egyik könyves pavilon belsejéből nyílt a titkos bejáró. Bulvár Boldizsár percre pontosan érkezett bentről. A herceg előtt mélyen meghajolt, majd szárnyával jelezte, hogy az idő sürget, egyébként pedig kockázatos volna megszólalni. Elbán herceg torkában dobogó szívvel követte Bulvár Boldizsárt a rejtek úton. Egy folyosón végig lopakodva egyenesen Herdál hálószobájának ajtajához jutottak. Bulvár Boltizsár a herceg értésére adta, hogy rövid időre megpróbálja elterelni az őrök figyelmét, azalatt kellene belopóznia az uralkodóhoz. Aztán hangos szárnycsattogással az ajtónállókhoz röppent, régi ismerősként üdvözölte őket, és rögtön mesélni kezdett egy döbbenetes rabló támadásról, ami este történt a parkban. Elbán herceg nem tétovázott. Villámgyorsan az ajtóhoz osont, besurrant, és puhán betette maga mögött. Mire az ajtónállók visszatértek őrhelyükre, ő már a vastag szőnyegeken lépdelt Herdál király baldahinos ágya felé. Tudta, hogy ha Herdál felismeri, azonnal segítségért kiállt. Ezért elővigyázatosságból úgy döntött, mindenekelőtt betömi nagybátyja száját. Aztán az is eszébe jutott, hogy a nagy sietségben semmilyen fegyvert nem hozott magával, így hát lekapott a falról egy égkövekkel díszített sétapálcát. Ha elég határozottan szorítja nagybátyja torkához, Herdál nem is sejti majd, hogy kés helyett egy ártalmatlan bottal tartják sakban. Szerencsére ő felsége még az igazak álmát aludta, tátott szájjal hortyogott puha párnái közt. Elbán herceg előhúzta zsebkendőjét, az alvóhoz osont, majd egy hirtelen mozdulattal begyűrte Herdál félig nyitott szájába a rongyot.
Még egy mozdulat, és beléd talál csúszni ez a penge. Na, így mindjárt más. Végre tudunk beszélgetni.
Herdál király gyanakvó szemmel méregette Elbánt. Valahonnan ismerős volt neki ez az álmából előbukkanó fiatal arc, de hirtelenjében nem tudta, hol találkoztak már.
Elbán vagyok, az unokaöcséd.
Berg Judit Romini Datója parton című hangjátékának 18. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó, akit érettünk megostoroztak. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Második titok, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus megkérdezte őket, de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg őt! Pilátus ekkor, mivel eleget akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. Szent Márk evangéliumának 15. fejezetéből a 14. és 15. verseket hallhattuk. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Jézust, mint egy rabszolgát, a római katonák odakötözik az úgynevezett korbácsoló oszlophoz, azután pedig könyörtelenül megostorozzák. A Passió című film igen nagy hatással volt rám. Láttam már több Jézus életéről készített alkotást, de mind közül ez érintett meg leginkább. Mel Gibson rendezése és a Jézus Krisztust alakító Jim Caviezel, valamint Szűz Mária szerepében Maya Morgenstern és szinte az összes színész nagyszerű alakításait csodálhattuk meg. Sokan túl erőteljesnek, naturálisnak, túlságosan érzékletesnek, természetesnek tartották Jézus szenvedés történetének ezt a fajta bemutatását. Stílszerűen, mivel az ostorozásról beszélünk, csattanós választ ad azonban ezekre a kétkedésekre és a Jézus szenvedését, szenvedéseit túlságosan visszataszítónak tartó mi voltát képviselő nézetekre, az, hogy Mel Gibson, az amerikai rendező, a Passió című filmet Emerich Anna Katalinnak misztikus látomásai alapján készítette. A Mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése című könyvben leírt látomásait használta föl Mel Gibson a Passió című filmjében olyan részletek bemutatására, amelyek az evangéliumban nem találhatók. Emerich Anna Katalin egyébként 1774-től 1824-ig élt Németországban, egyszerű németországi parasztemberek lánya, ágostonrendi apáca, és az általa átélt látomások hitelességeit mi sem bizonyítja teljesen a legtökéletesebben, mint az, hogy Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án boldoggá avatta. Kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb jelenet e filmben Emerich Kata látomásai nyomán Jézus megostorozása. A világhódító római hadsereg, a szószoros értelmében is elmondható, nem válogatott az eszközökben. Az volt a cél, hogy az embereket fájdalmak között végezze ki. Látva a különböző korbácsokat, bizony ijesztő volt a kínzó eszközöknek egyre elborzasztóbb látványa és készlete. Most is belém nyillal a gondolat, milyen kegyetlen tud lenni az ember, és milyen találékony a kegyetlenségben. A másik ember életének módszeres, minél nagyobb gyötrelmeket okozó elpusztításában. A Jézus megkorbácsolásával megbízott két római katona, akik, hogy erőt öntsenek magukba, sokszor korsóikból bort is ittak és le is részegettek, valóban alapos munkát végeztek. Kélyes örömmel roncsolták szét drága urunk testét. Az őrület határáig vitte őket. Az a tény azonban nagyon örvendetes és felemelő a mi számunkra ebben a filmben, ami tehát nem a látomásoknak teljes megjelenítése, hanem csak azoknak felhasználása, és bizony sok szempontból egy szelídebb, egy lágyabb bemutatása, mert Emmerich Kata látomásai sokkal, de sokkal erőteljesebbek, megmutatják a szenvedésnek, a fájdalmaknak valódiságát, és elképesztő mi voltát. A filmben viszont az Úr Jézus talpra áll a katonák megrőkönyödésére, hiszen ők már a maguk által diktált ritmus miatt belefáradtak az ütlegelésékbe. Hogy ne lett volna döbbenetes számukra, hogy Jézus ilyen rettenetes korbácsolás után még fölegyenesedik. Az Úr Jézusnak, mint embernek, az átlagot magasan fölülmúló fizikai erejének bizonyítéka mindez.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!